Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg esti alkalmunkat 460. számú dicséretünk minden versét énekelve. Keressük ki a 460. számú dicséretünket, és énekeljük el mind a 6 versét. Így kezdődik az első vers, amint vagyok sok bűn alatt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, hogy amikor veled találkozunk, mindig történhet csoda, hogy valami nagy dolgot cselekszel velünk. Segíts most mindannyiunkat, akik hallgatjuk a te beszédedet, hogy kiszolgáltassuk magunkat neked. Megterhelve jöttünk eléd, de hiszük, hogy nálad van a szabadulás és a gyógyulás. Kérünk, hogy isteni hatalommal szólj most bele az életünkbe, hiszen ismersz bennünket. Tudod, ismered terheinket is. Olyan jó tudni nekünk azt, hogy szeretsz minket kimondhatatlanul. Kérünk, vonj be minket szereteted hatókörébe, azért, hogy a te csodálatos tisztaságod, átjárjon bennünket. Köszönjük, hogy meghallgattál, Urunk. Amen. Kedves testvérek, a Márk evangéliuma 5. részéből olvassuk estéről estére Isten igéjét. Tegnap felolvastam az egész ige szakaszt, ami a hét témája lesz. És azt mondtam, hogy mostantól kezdve esténként egy-egy rövidebb ige szakaszt olvasok az egészből, azt az ige szakasz részt, amelyikre koncentráltan is fogunk figyelni. Most tehát Márk evangéliuma 5. részének első 8 versét olvasom. És menének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földére. És amint a hajóból kiment, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt, akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni. Mert sokszor megkötözték őt békókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta és a békókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodott és elébe borult, és fennhangon kiáltva ezt mondta, mi közöm nékem te veled, Jézus, a magosságos Istennek fia, az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondja néki Jézus, eredj ki, tisztátalan lélek ez emberből. Jézus átment Gadarába, a túlsó partra egy emberért, azért, hogy segítsen neki. Rettenetes állapotban volt ez az ember. Rettenetes állapotban. És Jézusban számára megjelent a szabadító. Tegnap az az örömhír hangzott az ige magyarázat végén, hogy számodra is kész a szabadulás a nyomorúságodból, abból, amiben vergődsz, kész a szabadulás abból, amiben szenvedsz, kész a szabadulás abból a bűnből, ami szorít, vagy éppen ellenállhatatlanul sodor, abból, ami valamilyen gonosz áramlásként viszi egyre tovább és tovább az életedet, és nem tudsz vele mit csinálni. Az az örömhír hangzott, hogy Jézus átjött a túlsó partról, igéje lelke által megjelent itt is, hogy szabadítónká legyen. Hogy szabadítónká legyen. Mert mindnyájan rájövünk, akik egy bűn fogságába kerülünk, akik valamilyen megkötözöttség áramlásába belekerülünk, hogy nem tudunk kijönni belőle, és nem tudunk megállni benne, és nem tudunk ellent állni neki. És tudjuk, hogy előbb-utóbb abból baj lesz, mert ami történik, az rossz. Az nem jó. Igen, mert a bűn erősebb nálunk, erőt vesz rajtunk, legyőz és megkötöz. És nem látjuk a kiutat, a szabadulást, a megoldást. És tegnap azzal fejeztem be, hogy ha hiszed és vágyódsz rá, ha hiszed és vágyódsz rá, akkor Jézus Krisztusnak veled van időzített találkozója. Érted, jött át a túlsó partról, hogy akármibe vagy, ami kötöz, húz, sodor, beszennyez, megszabadítson. Ha hiszed, és vágyódsz is rá, hogy ez így legyen. Ma először arra szeretném a figyelmeteket összpontosítani, hogy Gondoljuk végig, bár nem olvastam most végig föl mind a 20 igeverset, de gondoljuk végig, hogy ez az egész történet, amelyik a Márk evangéliumának 5. része felzetjeként csak így van írva, hogy a gadarai. És így köztudott, hogy a gadarai ördöngős esete és története. És végig hallgattuk, és végig olvastuk, hogy tulajdonképpen miről szól? Miről szól? Vajon egy pszichiátriai esetről beszél a Szentírás itt? Vajon egy tisztátalan lelkektől megszállott ember szellemi, lelki, elme és fizikai állapota a téma? Vajon az ördögről szól ez a történet, és az ördöngőségről? Tegnap ugye adtam egy kis etimológiát, egy kis szómagyarázatot a bibliai fogalmakhoz, amelyeket használunk, olvasunk, és amelyeket használunk e történet magyarázata közben. Ma már nem térek ki rá. A démonokról szól ez a történet? Kedves testvérek, mind ezekről is szó van benne. Mind ezekről is szó van benne, de nem ezekről szól. Ezek közül egyik sincs a középpontban. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy miről szól ez a gadarai ördöngős féle történet. Kedves testvérek, ez a bűn hatalmáról szól, a bűn félelmetes hatalmáról szól, és a bűn felett is hatalommal bíró Jézusról. A bűn félelmetes hatalmáról és erejéről szól. És arról, aki még a bűn hatalmánál is nagyobb hatalom, mint szabadító a bűnből. És ez Jézus. A bűn hatalmáról és a bűnből való Jézus általi szabadulásról. Ez legyen a szemetek előtt. És akkor rögtön nem mondhatja véletlenül se senki közülünk, hogy ez a történet engem nem érint, én nem vagyok őrült, nem vagyok megszállott, nem vagyok ördöngős, nekem ez tulajdonképpen semmi közöm nincs. Hát nem is ezekről szól. Ezért sem e tekintetben megijedni vagy félni nem kell, de nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mindez megtörténve, hogy válik örökké tartó üzenetté az ige hallgatók számára. A bűn hatalmáról szól, és a bűnből való jézusi szabadításról szól. A gadarai ördöngős története. Ezért testvérek, ma először egy nehéz témába szeretnélek elvinni bennőtöket közös gondolkodásra. Mert ugye azt mondtam, hogy ez a történet a bűn hatalmáról szól, vagyis a bűnről szól. Hát beszéljünk erről ma. A bűn hatalmáról. Magáról a bűnről. Hát erről se hall szívesen az ember, mint hogy az ördöngőségről, a megszállottságról, a démonokról, ezekről se hallgat szívesen az ember beszéde. És a bűnről sem. Hát mi lenne abban szép? Mi lenne abban az embernek kedves? Miért örülne neki, hogy arról beszélnek? A mindennapos közbeszédből is hiányzik már ez a szó. Szép lassan kiírtották. Nem látjátok leírva napilapokba, nem halljátok a közbeszédbe az, hogy bűn. Mert amiről nem beszélünk, az nincs is. Tehát, ha nem beszélünk a bűnről, az tulajdonképpen nincs is. Egyszer nekem azt mondta egy lelkész, ahol prédikáltam, egy fiatal lelkész, egyébként nagyszerű ember, hogy Tamás bátyám, hogy mersz te így beszélni a bűnről az embereknek? Ott fognak hagyni. Az emberek nem szeretnek a bűnről hallani. Nem azért jönnek templomba, hogy még a pap is ostorozza őket a bűneik miatt. Én pedig azt válaszoltam neked, ha nem beszélsz a bűnről, téged fognak ott hagyni. A te templomod lesz üres. Mert csak azt tud beszélni Jézus Krisztus szabadító kegyelméről, aki azt is elmondja, hogy miből kell, hogy Jézus kiszabadítsa az embert. Ez pedig a bűn fogsága. Azt mondta nekem, a templomba járó embereket simogatni kell. Örülni neki, hogy még ezek bejönnek a templomba. Mondom, én simogatom őket. Az igazság beszédével. Az Isten igéjével. És az nem kerüli meg a bűnről való tanítást. Mert érthetetlen lenne a Krisztus Golgotai keresztje, ha nem lenne bűn, amiben valakinek bele kell halnia. Nem tehetjük, hogy ne beszéljünk róla. De hát attól még, hogy nem beszélünk valamiről, az nincs. Hát ha nem beszélünk a bűnről, az nincs. De bizony van. Még ha elterelő, felmentő, magyarázó szavakat keresünk is, és mondunk is a bűn helyett, tulajdonképpen a bűn szinonimáit próbáljuk kifejezni másként ezekkel a szavakkal. Mondok néhányat. Én nekem ilyen a hajlamom. Nem tehetek róla. Én így születtem ezzel a hajlammal. Hát vegyétek tudomásul. És tiszteljetek engem a magam hajlamával. Mások azt mondják, én ilyen természetű vagyok. Mindig összeakaszkodom a másikkal, nem tehetek róla. Én ilyen vagyok. Én kimondom azt, ami a számra jön, én nem gondolkodom, mert én ilyen vagyok. Ja, hogy megbántod, megsérted, megalázod, besározod, nem számít. Vegyétek tudomásul, én ilyen vagyok. Ilyen a természetem. A másik azt mondja, az én vérmérsékletem ilyen, én nem tehetek róla, hogy fölbuzdulok és indulatba jövök, hogyha egyszer fölhergelnek, én nem tehetek róla. Ilyen a vérmérsékletem. Újabban pedig ezt lehet hallani, hogy kérem, mindenkinek megvan a maga génprogramja, amit örökölt. Tehetek én róla, hogy ilyen volt az apám, nagyapám, dédapám, ükapám, én meg örököltem. Hát nem tehetek a génjeim programjáról. Testvérek, ha megmagyarázzuk önmagunknak, vagy segít a pszichológus, és megmagyarázza a bűnt, és azt mondja, hogy hajlam, természet, vérmérséklet, gének. Mégse jelenti ez az, hogy nincs. Attól még, hogy megmagyarázza, van. Megmagyarázva van. Letagadhatatlanul van. És ez azt is jelenti, hogy nem tudja kivonni egyetlen egy ember se magát a bűn hatalma alól. Senki. Nincs ember, aki ki tudná vonni magát abból. A gadarai ördöngős története a bűnről és a Jézus általi valóságos szabadulásról szól, a bűnből. Kedves testvére, azt látni a Szentírásból, hogy a démonikus erők fölturbózódása, erőteljességének kiugró növekedése, az korszakokhoz van kötve. Két ilyen nagy korszak létezik, ahol a sátáni erők, a gonosz világa munkája felerősödik. Az első történelmi időszak az volt, amikor Jézus testet öltve ideérkezett. Abban a pillanatban a gonosz teljes hadserege világa tudta, hogy minden áron meg kell próbálni, megakadályozni azt, hogy ez a Jézus keresztre menjen. Valahogy el kell onnan téríteni. Nehogy megtörténjék az ember megváltása. Nézzétek meg, milyen erők mozdulnak meg Jézussal szembe. A születése pillanatától. Amikor Heródes király megtudja, hogy megszületett a júdeai Betlehembe, a keletről jövő csillagjósoktól, a nagy király kiadja a parancsot, minden 2 éves és 2 év alatti fiú gyermeket öljenek meg, és elindulnak, és megölnek minden 2 éves és 2 év alatti fiú gyermeket, hogy közte legyen a Jézus is. És később Jézust végig követi a démonikus erők, magának, a sátánnak, az ördögnek a megjelenése, hogy Jézust eltérítse a legfontosabbtól. Amiért jött? A váltsághaláltól. Ahogy elkezdi Jézus a prófétai munkáját, a pusztai 40 napos éhezés, bőjt idején, amikor a végére ér Jézus, és nyilván fizikailag a 40 napi böjtölés után erőtlenné lehetett, akkor megjelenik a sátán. És 3 kísértéssel megkísérti Jézust, egyetlen céllal, hogy eltérítse a Golgota keresztjétől. Nézzétek meg, korának a vezetői, az írástudók, a főpapok, a farizeusok. Végig olvashatjuk az evangéliumokban, hogy keresik az alkalmát, hogy valamiképpen megöljék Jézust. Le van írva, hogy valamiképpen megöljék Jézust. Ne a keresztre menjen, hanem megöljék Jézust. El egészen a Golgota keresztjéig. Már ott haldoklik Jézus. Amikor megszólal egy hang, és azt mondja, hát ha Isten fia vagy, hát szállj le a keresztről. Értitek? Még az utolsó pillanatban, még haldokolva is megy a kísértés. Hát ha Isten fia vagy, van hatalmat hozzá. Miért kell neked ideszögezve meghalnod? Szállj le a keresztről. Nem véletlen, hogy Jézus egész földi életútja során gyógyít, és ördögöket űz, számtalanszor olvashatjuk, csak talán átszaladt a szemünkön, a figyelmünkön. Betegeket gyógyít Jézus, és ördögöket űz, számtalanszor megvan írva. Óriási harc zajlott, mikor Jézus testben itt járt. Hogy nehogy a Golgotai kereszt legyen belőle. Igen, mert a sátáni hatalom különösen is érezte a vesztét, és meg akarta hiúsítani a megváltást. Ezért olvassuk mindazt, amit az előbb felsoroltam nektek. Most kedves testvérek, Jézusról úgy szól az ószövetségi profécia, hogy azért jön, hogy a bűnösöknek bocsánatot, hirdessen, és mit mond még a profécia? És a foglyoknak szabadulást. Ez 2 dolog. Ez nem ugyanaz. Ez 2 dolog. A bűnösöknek bocsánat, a foglyoknak szabadulás. És eljön Jézus, és hirdeti a bűnösöknek a bocsánatot, és gyakorolja magát a foglyok szabaddátételében. Figyeljétek meg, hogy a mi atyánkban is, hogy megkülönbözteti Jézus, és mondatja velünk, ugye? Hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, ez az egyik ima. a bűnösöknek bocsánatot. Kért hát, bocsásd meg a mi vétkeinket. A foglyoknak szabadulást. Szabadíts meg a gonosztól. Ez két dolog. A gadarai ördöngös egy ilyen volt, tisztátalan lelkek démoni megkötözöttje fogja. A démoni erők másik történelmi nagy-nagy felerősödése, pedig a végidők felé menve Jézus visszajövetele és az utolsó ítélet felé haladva lesz, szerintem már történik. Ekkor az ördög Jézust akarja elrabolni az egyháztól. Az egyházat akarja Jézustalanítani. Tudjátok, miért nem kellenek Nyugat-Európába a keresztények, a templomaik meg a papjaik? Mert mindent megtettek azért, hogy Jézustalanítsák azt, amit hirdettek. És nem nézi el nekik az Isten. A végidők felé menve a démonikus erők azért fognak elképesztő erőkkel dolgozni, hogy az egyházat Jézustalanítsák. Akkor válik az egyház semmivé. Vigyázz Európa, és vigyázz kereszténység. Összetehetjük a két kezünket, hogy van egy olyan államférfi Magyarország élén, akinek komoly szívügye, szája ügye, a kereszténység, tökéletesen és jól érti, ellentétben azzal a sok másik oldalon állóval, aki semmit nem ért. És vigyázzunk mi hívők, és vigyázzunk mi egyházkormányzók, és vigyázzunk mi papok, Jézus testi jelenlétébe koncentrált volt a démoni erők pusztító jelenléte. Amikor Jézus itt járt, koncentrált erővel dolgoztak a démonikus erők. Ezt látjuk a gadarai ördöngős történetébe is. Ő a sátán megszállottja, fogja, és eszköze lett. Ez három dolog. Ő a sátán megszállottja, aztán fogja, azzal a céllal, hogy eszköze legyen. Mert aki egyszer a sátán fogja lesz, az a sátánnak eszköze is lesz. Nincs kivétel. Nem Isten eszköze lesz. Aki a démonikus erőknek, a sátánnak, nevezzük nevén, az ördögnek fogjává lesz, az a szolgájává is lesz. Munkatársává lesz, és nem teheti, hogy ne az legyen. Testvérek, ezek a dolgok, a sátán megszállása, fogságba tartása és eszközzététele egy embernek egymásból következnek. Megszállott, fogoly, eszköz. És bárki azzá lehet. Hát hogyan lehet valaki azzá? Mit jelent a sátán fogjának lenni? És most nagyon nehéz lecke jön. Mit jelent a sátán fogjának lenni? Hogyan lehet azzá valaki? Nos, azt látjuk a Szentírásból, hogy van ennek egy félelmetesen végiggondolt menete. A Biblia első lapjától kezdve az utolsóig látjuk ezt a menetet, ahogy működik ez. Kövessük. A sátán először elbuktat, aztán vádol, aztán elfáraszt, aztán megkötöz, és fogóvá tesz. Végül a hatalma alatt lévőket eszközül használja, mások elvesztésére. Kicsit kirészletezem. Túl sűrű ez így. A menet tehát az, hogy először elbuktat a sátán. Először elbuktat. Ehhez az eszköze a kísértés. Ahhoz, hogy elbuktasson valakit, megkísérti. Megkísérti. Ez a megkísértés azonban sohasem direkt. Sohasem direkt. Nem azt mondja, hogy lopj, csalj, hazudj, csald meg a társadat. Soha nem mondja. Esze ágába sincs. Akkor ellene állnánk, vagy védekeznénk. Soha nem mond ilyet. Az ő kísértése éppen, hogy nem átlátszó, azért soha nem látja az ember, hogy mi lesz a dolog vége. Azt sose látja, azt sose mutatja meg az ördög. Ehelyett elbizonytalanít és kétséget támaszt. Így kezdődik a kísértés. Elbizonytalanít és kétséget támaszt. Emlékeztek az első bűnbeesésre? Hogy hogyan csinálta ezt először? Hogyan vette rá Évát és Ádámot az első bűnre? Egy szót mondott csak, így hangzott, csak ugyan? Azt mondta az Isten, hogy arról a fáról ne együnk, mert ha arról eszünk, meghalunk. Nem mondja, hogy nem. Nem mondja, hogy hát lehet, nem, csak ennyit mond. Csak ugyan. Hát gondold végig. Csak ugyan. Biztos vagy benne? És minden bűnnel úgy kísért, hogy elbizonytalanít. Tulajdonképpen mindig ezt mondja, csak ugyan. Azt hiszed, hogy nem lehet ezt vagy azt ügyesen megcsinálni. Ne butáskodj már. Szervezd meg, jó? Csak ugyan azt hiszed, hogy le fogsz bukni, hogy észre fogják venni, hogy rá fognak jönni, hogy baj lesz bele, dehogy. Bátran vágj bele. Próbáld ki, több leszel. Új ízeket fogsz megismerni az életből. Ha jól szervezed, észrevétlen lesz. Nyomtalan, senki sem fog róla tudni. Csináld meg. Menni fog. Ne félj. Vágj bele. Hidd el, érdekes lesz. Izgalmas. Csináld. Ahhoz, hogy elbuktasson valakit az ördög, ahhoz mindig Istennel és Isten szavával fordít szembe, hogy tőle elszakadva teljesen védtelen legyél, és besározd magad. Azt mondta Isten, meghaltok, csak ugyan. Azt mondta Isten, ne lopj, ne paráználkodj, csak ugyan. Hát csináld jól. Trükkösen. Észrevétlenül. Nem fogsz lebukni. Menni fog. Izgalmas lesz. És ha elbukott az ember, jön a második lépés. Hogy amikor elbukott egy bűnbe, kezdődik a vádolás. Először elbuktat, aztán kezdődik a vádolás. Látod, hogy milyen hazug disznó vagy? Látod? Házasságot törtél? Látod, hogy ki vagy? Látod, hogy loptál? Ilyen ember vagy? Nem szégyeled magad? Elkezdődik a vádolás. csak azt érzi, akivel történik, hogy mindig nyugtalan. Mindig nyugtalan, egy perc nyugalma nincs. Mert vádolja megállás nélkül, ő a vádoló. És addig, amíg föl nem őről vádolni fog, és mondja minden nap, parázna vagy, tolvaj vagy, hazug vagy, jellemtelen vagy, és mondja, addig csinálja, amíg az ember lelkével ezt, addig csinálja, amíg az ember lelke belefárad és feladja az egészet. Már meg se próbál védekezni, nem is magyarázkodik, erőtlenné lesz, nem harcol a bűneivel többé. Ilyen vagyok, ez vagyok, sajnálom, nem tehetek semmit. Ekkor történik, hogy a sátán megkötözi, és fogollyá teszi. Aztán a fogoly már az ő eszköze. Mások és önmaga pusztítására, és önerőből ebből nincs kijövetelt. Nincs kijövetel. Mehetsz a pszichiátria legbelsőbb szobájáig, akkor se jössz ki ebből. Nincs kijövetel. Pál apostol azt írja a Timóteushoz írt levélben, hogy a sátán foglyul ejt az ő akaratának teljesítésére. Azt akarja elérni, hogy eszköze legyél. Foglyul ejt, hogy az ő akaratát végül teljesítsd. Drága testvérek, ha vannak bűnök, ha van bűn az életedben, ami fogva tart, megkötöz, beszennyez, lehúz. Ellenállhatatlannak tűnő módon sodor. Az áramlásából kilépni nem tudsz. Akkor se alkudj meg a sátánnal. Ne dobd oda magad neki, és ne szolgáltasd magadat ki neki. Mert mindig van azonnal lehetőséged arra, hogy kiszabadítson Jézus a sátán akaratának teljesítéséből. Mindig van lehetőséged erre. Ne barátkozz az ördöggel. Barátkozni az ördöggel azt jelenti, hogy nem fordulok szembe a bűnömmel. Barátkozni az ördöggel, az barátkozik, aki nem fordul szembe a bűnével. Ha nem fordulsz vele szembe, az ördög barátja vagy, és eszközévé fog tenni. Miközben Isten áldásul akar, az ördög eszköze lehetsz. Barátkozni az ördöggel azt jelenti, hogy nem fordulok szembe a bűnömmel. Ha van, és kinek nincs, szembe fordultál már valaha eggyel is? Aki nem fordul szembe a bűnével, az barátkozik az ördöggel. Vigyázat, halálos barátkozás. Halálos barátkozás. Kárhozatos barátkozás. Elvesztő barátkozás. Akkor, amikor van szabadító, aki azt várja, hogy kiálts én hozzám, és én megfelelek neked. Fordulj szembe a bűnöddel, ne takargasd, ne leplezd, ne magyarázd meg, ne mentegesd, ne igazolgasd, vidd a szabadító Krisztus elé imába. Megteheted ma is, megteheted most is, miközben hallod az ige hirdetést, hogy lehajtod a fejed és elmondod neki. Megteheted bármikor. Nála van számodra bocsánat. Nem tudunk mi olyan mélyen belesüllyedni semmibe, és nem tud bennünket semmi olyan végzetesen fogolyként maga mellett tartani, mint amilyen hatalma van Jézusnak kiszabadítani. Ennek az embernek csak annyit mondott ott, kifelé. Tisztátalan lélek, kifelé. Gondolod, veled nem tenné meg? De ha barátkozol ehelyett az ördöggel, nem fordulsz szembe a bűnöddel, eszközévé tesz, pedig szabadítód akar lenni. Jézusnál van szabadulás a fogoly állapot minden keservességétől. Mert fogolynak lenni, látjuk ezen a gadarai ördöngősön is, aki egy nagyon szélsőséges eset, nem véletlenül, hogy mennyi keserve van a fogoly életnek. Ne akar beszennyezett maradni. Ne akar elesve a porba maradni. Ne akar tovább szorongani. Félni, mert ez nem élet. Ez nem élet. Így nem lehet élni. Ez tiszta, józan ésszel nem lehet kibírni így. Nem ilyen életet szánt egyikünknek se a Teremtő Isten. Ami szerető mennyei atyánk. Valamit arról is szeretnék mondani, hogy hol lakott ez a gadarai férfi, azért, mert a Biblia beszél róla. És döbbenetes az, amiket összerak, hogy hol lakott, hol élt, és hogyan élt. Ezekre most nem akarok kitérni, csak annyit mondok, hogy ez a pokol tornáca volt, ahol élt. A pokol tornáca. Az azt jelenti, hogy még nem a pokol, de már a pokol ízei. Még nem maga a pokol, de már olyan, mint ami majd lesz. Ez a pokol színei, a pokol ízei, ez még nem a teljes kárhozat, de iszonyatos előízek, iszonyatos gyötrődések, iszonyatos kínok között él ez az ember, aki az ördög fogja, és ha valaki az ördög fogja marad, akkor lejjebb is fog ennél jutni. Nem csak a pokol tornácáig, hanem lejjebb is. És az valami olyasmi lesz, mint amit ez a szerencsétlen, nyomorult ember átél, mielőtt Jézus megszabadítja. A halottak kísérteties közelségében érzi magát jól. A halottak. Sírboltokból hegyekre barangolt, kiáltozott, maga és mások rémületére élt. Nyugta sehol nem volt, sem éjjel, se nappal, mondja az ige, ez a pokol tornáca. Felzaklatott idegbeteg élet lett. Alapjában a lelke, a lelke betegsége volt az igazi baja, a lelke volt beteg. Ez volt az igazi baja. A te bajod mi? Tudod? Ennek a lelke volt beteg. És mindezt a sok keservet elkülönítve élte meg. A gonosz elkülönítette az emberek együttélésétől. És még erről egy mondatot mondok, de hadd vigyem át ezt egy másik képre, hogy akit el akar szakítani Jézus mellől, azt elkülöníti a gyülekezet közösségétől is. Mert úgy válik védtelenné, kifoszthatóvá, tönkretehetővé. El ne szakadja a gyülekezet közösségétől. A gonosz nagyon jól tudja, hogy el kell, hogy magányosítsa az embert ahhoz, hogy minél védtelenebb legyen. Ezért nem szeretem a lárifárikat, hogy nem jövök igaz tiszteletesen. Tudok én egyedül otthon is. Egyik sincs itt. Értitek? Egyik sincs itt. Mert ezt akarja az ördög. Hazudj magadnak is. Tudsz te otthon is imádkozni. Tudsz te otthon is Bibliát olvasni. Nem tudsz keresztény életet élni közösség nélkül. Mert hogy lehetetlen. Vigyázz, ha óckódik a bocskorod. Az soha nem Isten akarja. Hanem az, aki nagyon jól tudja, hogy hogy kell védtelenné tenni egy buta keresztényt. Ha ő is oda jár, én oda nem megyek. Ha az is abba a templomba megy, én oda be nem lépek. Miért? Ki vagyok én? A szent, a tiszta, a bűntelen, az ítélet jogával felruházott. Nem. Csak nem ismered magad. Nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi Isten szeme előtt, ahol lelkileg anyaszült mesztelenek vagyunk, és mindent tud rólunk. Akkor te is elmondanád, ha így látnád magad, hogy a bűnösök között az első én vagyok, ahogy megmondta Pál apostol magáról. Pedig csupa gazember közt élte az életét. De megismerte Pált. És akkor csak ennyit tudott mondani. Uram, a bűnösök között én vagyok az első. Könyörülj rajtam. Sehol nem halljátok egy dicsérő szavát magáról. Hú, de fain keresztény vagyok én. Jó néz körül Jézus, látsz-e még ilyet? Pedig tényleg olyan volt. Nem mameluk volt, mint mi. Némák, akiknek a száján Jézus neve ki se jön, soha, nagyon vigyázunk rá, véletlenül se, mert csak azelőtt hajol meg minden térd, a földön és a föld alatt lévőké is, csak Jézus neve alatt hajol meg. De ki nem mondjuk? Nehogy segítsek valakinek üdvözülni, meggyógyulni, szabaddá lenni. Volt családja, volt egy falu közössége, és ezekből kiszakadt, ezekből kikerült, elűzték, iszonyatos emberfeletti erők hatalmába kínlódva, fékezhetetlenül élte. Istentől, emberektől elkülönített életét. És az ilyen élet önmarcangoló lesz, önvádoló, önmagát pusztító élet. A gadarajbeliek közössége kivetette magából, önmaga védelmére képtelen volt. És akkor megjelent Jézus, áthajózott érte a túlsó partra. Jézus nem félt tőle, nem is undorodott tőle, nem is tartotta távol magát tőle. Képzeljétek, ha Jézus olyan lenne, hogy az olyanoktól, mint mi, távol tartaná magát. Azt mondja, elég mocskos vagy. Én ismerlek belül, ne sokat. Menj innen. Mi lenne velünk? De ő a bűnösökhöz jött. Hozzátok, én hozzám. Értitek? A gadaraihoz. Az akkori és a mostani megkötözöttekhez. Tisztátalan lelkekhez. Bűnben sodródó, vergődő életekhez. Mert egyedül neki van hatalma kiszabadítani onnan bennünket. Senki másnak. Testvérek, mi embereket és lelki állapotokat megváltoztatni nem tudunk. Vegyük tudomásul egyszer s mindenkorra. Embereket és emberek lelki állapotát nem tudjuk megváltoztatni. Kedves feleségek, ne üssétek, verjétek a férjeteket. Sose fogjátok tudni megváltoztatni. Kedves férjek, ne veszekedjetek a feleségeteket. Sohasem fogjátok tudni megváltoztatni. Nem jöttetek még rá? Kit tudtunk megváltoztatni? Mondjatok egy embert az életetekbe, aki mássá lett, mert te beszéltél hozzá, mondtál neki valamit, és hip-hop, egy más ember lett. Egy se volt, egy se lesz. Sőt, csak ártani tudunk, nem mi vagyunk a szabadító. Az Jézus. Ha valakin szeretnél változtatni, vidd Jézus elé, a szádat meg fogd be, nyisd ki a szádat az ég felé, és fogd be a szádat, mert csak ártani tudunk egymásnak. Nincs hatalmunk rá, hogy megváltoztassunk bárkit is. De Jézusnak van. Egyedül neki van. Higgy benne. Higgy benne. Ez az ember sem önmagán nem tudott segíteni, sem más nem tudott rajta segíteni. De Jézus átjött a túlsó partról, legyőzte az ördögöt, kiszabadította annak fogjait, mert van hatalma rá. Megszabadította a fogvatartójától egyetlen parancsával. Tisztátalan lélek, menj ki belőle. Hát halld. Tisztátalan lélek, üzeni Jézus, akinek van hatalma. Menj ki belőle. Menj ki belőlem. Hát kérd el. Ha tiszta a lelked, nem szabad ilyenért imádkozni. Ha minden rendben van, eszed ágában ne jusson ezért imádkozni. De ha mégse, akkor kérd, mert átjött a túlsó partról ide. Bátran kérd. Hittel kérd. És megkaphatod. Imádkozzunk. Hagyok egy kis csendet, hogyha valakinek van mondani valója, Jézusnak mondja el. Köszönjük neked, Jézus, hogy a bűnösöknek bocsánatot jöttél hirdetni, a foglyoknak pedig szabadulást. Mindkettőre szükségünk van. Kérünk hittel, vétkünket néven nevezetten, bocsásd meg. És adj szabadulást attól, amiben meg vagyunk kötözve, ami fogva tart, sodor, visz, besároz, nyugtalanít, fölőről, tönkretesz. Könyörülj, hogy a tisztátalan lélek elkerüljön belőlünk, hogy a te szent lelked az meg lakozást vegyen bennünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor folytatjuk a sorozatunkat. Hívogatlak bennőtöket, és bátran hívogassatok másokat is. Záró énekünk a 459-es számú dicséret, annak két versét énekeljük, az elsőt és az utolsót. 459-1 és 4. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Istenben, a viszontlátásra.